Érkeztek hozzánk érdekes kérdések, a beszélgető partnerünk Sós Péter, a Hold alapkezelő szenior privát bankára, és ugye arról beszélgetünk, hogy ebben az időszakban több 100 milliárd forint szabadul föl, vagy kamatfizetés, vagy egy-két esetben lejárat formájában, tehát vége lesz a futamidejének egy-két állampapírnak, és így keletkezik szabad pénze a megtakarítóknak. Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy a private banking belépési korlátról tudunk-e egy pár szót mondani állampapírnál, ugye már 10.000 forintot is el lehet költeni belépési korlát nélkül. A private banking azért az jó pár 10 milliós vagyonnal kezdődik, vagy az a belépési szint.
Igen, az egy másik kategória. A private banking szokott általában a legmagasabb belépési korlátokat alkalmazni, ugye azért, mert az az egyik legnagyobb hozzáadott értékű szolgáltatás a magyar piacon, vagy hát úgy mondom, hogy private banking portfólió kezelés mind a kettő ilyen. A szolgáltatók eltérnek, de azért azt látjuk, hogy egy ilyen piaci átlag kb. 120 millió forint lehet, 100-120 millió, néha 150 millió forint a befektetési határ kezelt vagyonra. Vannak olyan szolgáltatók, ahol ez 300 millió, és olyan is van, ahol 1 millió euró, tehát majdnem 400 millió forintról beszélünk. Tehát nyilván ez nem érhető el mindenkinek, és vannak alacsonyabb befektetési korlátú szolgáltatások, mint a Premium Banking, ahol már néha 10-20-30 millió forintos vagyoni határtól kezdve is el lehet kezdeni a befektetési tanácsadást, vagy néha, nagyon ritkán a portfóliókezelést, de azt kell látni, és ezt mindig érdemes megfordítani, hogy mennyit keres rajtam az a bank, vagy az a szolgáltató.
Igen, a költségek.
Azért érdemes ezt látni, mert hogyha azt én ki tudom számolni, hogy rajtam mennyit keres egy szolgáltató, akkor meg azt is ki tudom számolni, hogy az a privát bankár, vagy prémium bankár, vagy tanácsadó hány ügyféllel kell, hogy dolgozzon, hogy ez az egész megtérüljön, és hogyha keveset keres rajtam, akkor valószínűleg nagyon-nagyon sok ügyféllel kell dolgoznia, és ebből az is következik, hogy ez a személyre szóló, privilegizált szolgáltatás az ebben az esetben nagyon automatizáltá kell, hogy váljon.
Aha, ez egy érdekes megközelítés. Neked mi volt a kérdésed, Gábor?
Hát nekem majd konkrétan az állampapírokhoz
Állampapír. Aha, akkor még egy...
Szerintem arról lehet beszélni, hogy egyáltalán ezek a díjak hogyan keletkeznek, tehát milyen motivációk vannak az egyes szolgáltatóknál, és ugye, hogy én mint ügyfél, hogyan tudom ezt kontrollálni, ha ez érdekes.
Persze, abszolút, nézzük meg.
Tehát, hogyha belegondolunk, egy befektetési tanácsadásnál, mivel a legtöbb tranzakció, tehát maga a profit driver a tranzakció, ezért lehetnek apró díjak, mint számlavezetési díj, vagy utalási díj, vagy ilyesmi, de a lényegi tranzakciós díj rész, vagy a lényegi díj, az maga a tranzakciós díj. Tehát, ha én azt mondom egy tanácsról, hogy igen, akkor annak a tranzakció méretének egy tört százaléka, vagy egy százalékos mértékű része lesz a díj. Hogyha portfóliókezelésben gondolkodunk, akkor ugye nyilván ez nem lehetne, mert hát az adott kereten belül akárhány tranzakciót végrehajthat a portfóliókezelő, nem lenne ez jó motiváció. Ott általában egy állományi jellegű díj jelenik meg, tehát amekkora összeget én befektettem, annak egy éves valamilyen tört százalékú vagy százalékos díja jelenik meg, illetve nagyon gyakran megjelenik a sikerdíj is, mint olyan, ami sokszor egy előre kitűzött küszöbhozamhoz képest számolódik, vagy pedig egy indexhez képest számolódik. Tehát a motivációkat nézem, akkor a tanácsadásban ugye az a fontos, hogy legyenek tranzakciók, de nyilván legalább ennyire fontos az, hogy jó hozamot érjen el az ügyfél, mert tehát nem maradok olyan helyen, ahol egyébként nagyon sok tranzakciót hajtunk vére.
Hol kezdődik a sikerdíj? Mennyit kell produkálni ahhoz, hogy...
Nagyon változó, ugye attól függ, hogy melyik filozófia szerint kezelem a portfóliót. Abszolút hozam alapon kezelem, tehát minden körülmények között egy pozitív hozamra törekszek. Itt általában a kockázatmentes hozam szokott lenni a benchmark, vagy a küszöbb hozam. Tehát az, hogy most mi a kockázatmentes hozam, arról is sokat lehetne beszélgetni. Ugye részben erről is beszélünk.
De a filozófiája érthető, tehát azt, amit el tudnék érni mindenféle kvázi gondolkodás nélkül, de most mondtuk, hogy azért már most is kell agyalni azon, hogy milyen állampapír, de vegyük azt, hogy mondjuk egy van, vagy egy piaci kamat, az lesz az iránymutató, és ami a fölött van, azt mondjuk, hogy ahhoz van hozzáadott érték, hozzáadott tudás.
Így van, így van. Hogyha meg indexkövető módon kezelek stratégiákat, akkor még egy index szokott lenni a benchmark.
Ja, azt kérdezi a hallgató. Ha valaki azt a politikát követi, hogy az életed legyen izgalmas, a befektetéseid unalmasak, az melyik állampapírt vegye hosszabb távra?
Hát az egyszerű és nem pozitív válaszom, hogy soha nem lesz unalmas az életed, ha befektetéseid vannak. Tehát azt gondolom, hogy
nagyon kockázatmentes és konzervatív befektetés kér a hallgató.
Ugye, és nem figyelős, mert ez figyelős. Azt feltételezi, hogy évekig üldögél, és vagy nem tudom, szedi a kamatait, vagy a végén kap egy nagyobb pénzt.
Akkor kizárjuk a bónusz, mert azt negyed évente játszani kell az újra befektetésével.
Hát az biztos,
a
hogy neki valószínűleg nem a bónusz állampapír lesz a jó befektetési eszköz, mert negyed évente kell vele foglalkozni. De másokból is azt gondolom, hogy nem a bónusz lesz a legjobb eszköz a következő időben.
Aha, na miért? Mert én meg azt gondolom, hogy igen.
Nagyon egyszerűen, ugye a diszkontkincstár egy hozamokat, ugye ez diszkontkincstár egy hozamhoz indexálódik. A diszkontkincstár egy hozamokra sok minden hatással van, nyilván hatással van a jegybanki alapkamat szintje, meg hatással van valahol áttételesen az infláció is, illetve az elmúlt időben, főleg a tavalyi év közepén a jogalkotó is több esetben vagy próbál beleszólni ebbe. Például ugye jött olyan jogszabály módosítása a Nemzetgazdasági Minisztérium oldaláról, ami azt eredményezi, hogy intézményi befektetőnek kötelező diszkontkincstárjegyeket tartani bizonyos arányban. Ez ugye egy mesterséges kereslet élénkítés, úgyhogy a kínálat közben nem nőtt olyan mértékben, mint amennyire a kereslet élénkítés bekövetkezett. Tehát lenyomta valamennyire a diszkontkincstár egy hozamokat ez a szabály is.
De hát így is majdnem 7%-on van még most is.
Valóban 7% körül van, ugye egy nagyon picivel vagyunk alatta, de hogyha belegondolunk abba, hogy a, mondjuk a hosszú állampapíroknál már azért ennél magasabb hozamkörnyezet van, bár ez valahol logikus is, meg ha belegondolunk abba, hogy 14% fölött is láttuk ezt egy évvel ezelőtt, akkor azért egy kicsit más világot látunk, és nagyon nehéz jó döntést hozni benne, hogy a 3 hónapost, a 6 hónapost, vagy az 1 éveset vegyem meg. És egyébként az is egy jó kérdés, hogy ennek hogyan alakul a jövője, mert a bonuszállampapír negyedévente indexálódik át.
A diszkontkincstárjegyhez, a 3 havi aukciós átlagozamhoz.
Így van, tehát ezt elég közelről kell néznünk. Azért azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy a közeljövőben még valamennyivel tovább csökkennek ezek a diszkontkincstár hozamok, ezáltal ugye a bonuszállampapírnak a prémiuma is.
De hogy a kamat, mert a prémium az
egyébként adott. A prémium nem, tehát a kamata. De azért arra jó esély van, hogyha az infláció egy alacsonyabb szinten valahol mondjuk év közepén leesik, akkor utána lesz egy infláció növekedés újra. Uh-huh. Ennek bázis hatásoka van, meg ez a high pressure economy, tehát ez a nagynyomású gazdaságpolitika is ezt eredményezi, és akkor valóban lehet olyan helyzet, ahol a diszkontkincstár egy hozamok elkezdenek újra emelkedni. De ugye volt szó róla,
ez hogy... az én várakozásom, amit most mondasz. Tehát nekem ez, én ezért számoltam a legkedvezőbbnek, de nyilván ezer másféle várakozás is lehet, úgyhogy...
Nem, ezzel egyetértek, hogyha egyébként minden más körülményt kiveszek, akkor ez tűnik a legizgalmasabbnak. De egyrészt mondom, ezzel sokat kell foglalkozni, tehát igen, ez azoknak a befektetőknek jó, akik tényleg ott ülnek a webkincstár alkalmazás másik végén. És
én élvezem, hogy negyed évente rámehetek, és újra befektetem a kamatot.
Egy hallgató meg nagyon leegyszerűsítette, nem osztóroz, nem vacilál, hanem éves lejáratú papírokat vesz, egy évben egyszer kell valami döntést hozni.
Ez is számít.
Nagyjából egy hasonlót, és akkor megint vesz egy éves.
És hát van egy fix hetesünk 3 évre, igen, ami igen. Azért abszolút versenyképes, nem?
Ugye ez is jó, és ugye az is egy jó dolog, hogyha ezzel nem foglalkozok olyan nagyon-nagyon sokat, és az is látszik, hogy már nincsenek benne akkor a prémiumok. Tehát, hogyha most utána számolok, hogy a bónuszállampapírral vajon milyen hozamot érhetek el 3 éves távon, meg mondjuk még azt is hozzáteszem, hogy lehet, hogy ezt nem akarom megtartani a lejárati végéig. Ugye ezek az állampapírok már nem 3 meg 5 évesek, mint amik korábban voltak, hanem egyre inkább 8 évesek, vagy most már lassan 9 évesek lesznek, akkor ugye számolnom kell azzal is, hogy lesz egy visszaváltási díjam, ami most 1%-on van. Mm-hmm. És ugye, hogyha megnézem a 3 éves, ugye 3x7% hozamú papírt, meg mondjuk most a bónuszállampapírra felhúzok egy görbét, akkor nem biztos, hogy olyan nagyon nagy a különbség a 3 éves meg a bónusz között, hogyha egy normális világot feltételezek.
Viszont 3 és 5 év között a bónusznak 2,5%-os prémium lesz. Nekem ez is, ez ami főképp vonzóvá teszi, hogyha hosszabb távon gondolkodok.
Ezzel egyetértek, csak abban is érdemes belegondolni, hogy le fog esni, hogy az infláció leesett tavaly, emiatt lecsökken a prémium államkötvénynek a hozama jövőben, vagy az idejére vonatkozóan még egy nagyon jó hozamot fog kifizetni majd jövőre. Viszont utána ott lesz a lakosság, hogy mi a fenét csináljon ezzel, mert hogy nagyon-nagyon lecsökken a hozamkörnyezet. És valószínűleg jó sokan fogják visszaváltani, hogyha nem jön ki valami, még akkor is, ha kijön valami nagyon-nagyon izgalmas új. Uh-huh. Tehát nem biztos az, hogy másfél-két évvel nem lesz valami nagyon érdekes dolog, amit most még nem látunk.
Uh-huh. Akkor viszont visszaváltás.
Igen, igen, és nagyon nagy tétel, mert ugye 7000 milliárd forint fölötti tétel van uh-huh. prémium államkötvényben, tehát a kincstárnak is ott lesz, fel lesz adva a feladat, hogy hogyan próbálja megőrizni minél nagyobb arányban, vagy akár még tovább növelni a lakossági befektetéseket ezekben az állampapírokban. Fel kell készülni arra, hogy lesznek érdekes új változtatások.
Uh-huh. Amit még ugye kérdeztem, illetve hát te szóltad el, hogy túlépve a lakosságnak fölkínált, kimondott a lakosságének címkézett papírokon vannak izgalmas váltó kamatozásúak, amelyeket bárki megvehetett a lakossági vonalon túl is. Ezek mit tudnak?
Igen, itt ugye két világ van, tehát vannak a fix kamatozású eszközök, meg vannak a változó kamatozású eszközök. A fix kamatozású eszközöknél szerintem most még kevesebb az izgalom, mert el tudom képzelni azt, hogy azok a közeljövőben, vagy pár hónapon belül, pár év, 1-2 éven belül emelkednek hozamszintben. Nyilván, hogyha az infláció emelkedik meg, akkor erre szükség is lesz. Viszont vannak olyan változó kamatozású eszközök, amik például a bankközi kamathoz indexálódnak, tehát a buborhoz, ami jóval magasabb szinten van most, mint a diszkont kistelegy hozamok.
És kevésbé tudja az állam kicsit befolyásolni.
Igen, hát azt is próbálja néha befolyásolni, de sokkal nehezebben tudja befolyásolni, viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezek piaci alapon működnek, tehát ezeknek nincsen ilyen kötelező visszaváltási 1%-os díja, hanem hogyha nagyon megváltozik a környezet, akkor érdemben tudnak emelkedni vagy csökkenni ezeknek a piaci árai. És egyébként csak egy érdekesség, hogy ezeket kereskedni általában legalábbis azt tapasztaljuk, hogy drágább szokott lenni a magyar államkincstárnál, spreadeket nézve, tehát az ilyen vételeladási árak között, mint az intézményi versenypiacon. Tehát ez már megint egy másik világ, ahova ha kilépek, akkor ezzel foglalkoznom kell.
Magyarul a kis befektetőket ezektől azért próbálják távol tartani.
A kincstárban.
Hát jellemzően ott vásárol a kis befektető.
Igen, bár azt fel kell szerintem mérnie, hogy lehet, hogy máshol is érdemes vásárolnia.
Világos? Oké. Tehát ezt külön érdemes megnézni, hogyha ilyenekben gondolkodunk, hogy hol milyen az árazás. Nem automatikus és nem egyértelmű, hogy a kincstári árfolyamjegyzés a mérvadó és a legjobb.
A lakosság állampapírokban szerintem ott nagyon-nagyon jó, az intézménysorozatoknál azért ott nagyon változó.
Oké. Na, hát ebből kell akkor kiindulni.
Hát igen, föl van adva a lecke.
Nem könnyű, de remélem, szépen, hogy bőven adtunk hasznos szempontokat hozzá.
Így van, itt jártál nálunk, és szerintem valamivel azért segítettük ezt a döntést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Sós Péter volt a vendégünk, a Hold Alapkezelő Senior Privát Bankára.